A mai napon egy érdekes témában fogunk megismerkedni, egy felvezető előadás keretében, és ez a felvezető előadás címében tartalmazza, hogy miről fogok beszélni, az élelmiszerláncot érintő minőség, irányítási, minőség, biztosítási lehetőségekről, kényszerről, és ennek az előadásnak meglátják, ahogy ezt én szoktam tartani, tulajdonképpen három fő része van. Egyrészt egy történeti áttekintés, hogy tudjuk azt, hogy mit, miért kell ma csinálnunk. A másik az élelmiszerlánc és az élelmiszer gazdaság kapcsolata, amúgy a gazdaságpolitika, társadalom és annak a elvárásai az intézkedésekkel szemben. És azután egy kicsit beszélünk a farmtól az asztalig, éppen a mindennapi kenyerünk vonatkozásában, amelyre ugye önök már tudják, vagy legalábbis hallották másoktól, hogy én kényes vagyok akkor, amikor a búzáról beszélünk, hiszen az a mindennapi kenyerünk alapanyaga. Ez a probléma, amely a farmtól az asztalig terjed, ugye végigkísérte az emberiséget a különböző korokban, más és más nagy gondolkodók, írók, művészek felismerték azt, hogy az élelmiszer az egy stratégiai cikk. Egy stratégiai cikk, amely ezen a felírásait nagyon jól látszik, 16. századi idézetet hoztam önöknek, aki gyökereitől ellenőrzi az élelmiszerek termelését, mindannyiunk sorsát kezében tartja, hiszen élelmiszerek nélkül senki sem érhet. És egy gyönyörű középkori festmény, egy akkori hentesbolt pultjáról, vagy kirakatáról. Ez kell, hogy áthassa gondolkodásmódunkat, és azután egy picit majd visszanyúlok önöknek a római korba, és ezután el fogunk jutni másik két fóliával mai napjainkig. Három alapvető definíciót meg kell jegyezni már az előadás elején. Egyrészt az élelmiszer ellátás biztonságát, ugye a food security, hogyha ezt angolul mondjuk, azaz annak az elvárásnak a minden áron való teljesítése, hogy a társadalom minden egyede számára alapvető élelmiszert tudjunk biztosítani. Arról beszélhetünk is azt, hogy az ön keze vagy az én kezemnek megfelelő rizsmennyiség vagy búzamennyiség, de hogy kell biztosítani, ez egy alapvető elvárás. A következő definíció az élelmiszer minőségről szól, hogy az élelmiszer minőség az azt jelenti, hogy az élelmiszerek összetétele, annak beltartalma, érzékszervi tulajdonságai, csomagolása, címkézése, jelölése megfelel az elvárásoknak és az elvárt fogyasztó igényeknek. És kedves jelenlévők, az elvárt fogyasztó igények ugye sokszínűek lehetnek. Ez a minőség az rendkívül sokszínű. Lehet egy alapminőség, amelyre akkor vagyok igényes, amikor ennek biztosítása, tehát az élelmiszer ellátás biztonsága kerül az intézkedéseim prioritásainak első sorába, és lehet az a minőség, amit ma a szupermarketekben láthatnak, hogy egy különböző színű csomagolással, különböző árkategóriájú és összetételi, vagy éppen beltartalmú élelmiszerekről is beszélhetünk. És a harmadik maga az élelmiszer biztonság, az az élelmiszer biztonság, hogy bármilyen minőségű az élelmiszer táplálkozási élettani szempontból egy alapvető elvárásom van, hogy az az élelmiszer a fogyasztó egészségét nem károsíthatja. Ez jelenti az aggálytalan fogyaszthatóság, és ebből nem szabad engednünk akkor sem, ha az első kérdéskör a prioritás az intézkedéseink során. A római korban Porcius Cato, egy kiváló politikus, államférfi, történetíró, mezőgazdasági szakíró, írt a mezőgazdaságról egy nagyon szép munkát, ahol azt is leírta, hogy egy farmhoz milyen fizikai erejű rabszolga kell, és azt is leírta, hogy hogyan kell egy terményt tárolni, hiszen a mai előadáshoz most természetesen ezt vettem elő. Ő időszámítások előtt 234 és 149 között élt, és a gabonatárolásra következőket írja, hogy a gabonának ne ártson a zsizsik, se az egerek, ne mántsák, csinálj iszapot olajseprőből, adj hozzá kevés polyvát, hagyj jól átnedvesedni, és azután ezt gyúrd össze, és ezzel az iszappal vastagon kent be az egész magtát. Majd az egészet, amelyre csak bekentett, permetezd be olajhabbal, és amikor megszáradt, helyezte benne a már lehűlt gabonát, és a zsidik nem fogja bántani. Ugye ebben az idézetben, kedves hallgatók, két nagyon erőteljes megállapítás értelmezhető. Egyrészt ugye a tárolás, a gabona lehűtése után, ugye a légzési intenzitás csökkenése utáni tárolás, majd pedig az a minőség és mennyiség megóvás, hogy ez a rovar ezt ne károsítsa. Tehát ez egy kiváló idézet szerintem a mai nap előadásához, és az önök további tanulmányaihoz is. A másik idézet az egy ugye olajütő, egy olívaolaj előállító kisüzemre vonatkozik, és itt megjelenik a feketével jelzett sorokban az élelmiszer biztonság kérdése. Hiszen mit ír Porcius Cato? A felvigyázó és a melegető feladataiban őrizze lelkiismeretesen a pincét és a sajtolóhelyiséget, vigyázzon arra, hogy minél kevesebben járjanak a sajtolóba és a pincébe, és a sajtolás a lehető legnagyobb tisztaságban is rendben történjék. Ugye a személyi higiéniát kell itt majd mondanom, és magának a sajtolás higiéniájának ebben a teremben. És azután leírja még, hogy milyen szerkezeti anyagú eszközök azért nem kedvezőek a minőség szempontjából. Itt a részről ír, és utána majd a ólomistől is ér, de számunkra ma már nem lényeges ehhez az előadáshoz. Ha egy kicsit közelebb kerülünk a 20. századhoz, és ugye itt vagyunk a 21. században, akkor mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy milyen változások mentek végbe a világban az elmúlt évszázadban. Ugye a második világháború előtti időszakot jellemezte az izolált nemzeti piacok. Az izolált nemzeti piacokon működtek a különböző vállalkozások, és kereskedtek egymással, és a hangsúly néhány iparágat tekintve, hogy a hadipart itt most ne említsük, ez most nem a mi szakmánk, a hangsúly a mennyiségen volt. A második világháború világégése után ugye változott ez a szemlélet. A konszolidáció után, az 1955, ezt tessék megjegyezni, az élelmiszer jegyrendszer felszámolása Európában. Tehát egy nagy változás következett be, hiszen az élelmiszer ellátás biztonsága már működött, és az egész gazdasági folyamatokra, politikai folyamatokra, a mennyiségi szemléletből, a minőségi szemlélet felé történő gyors elmozdulás jellemezte. És azután mi, akik megértük a 1990-es politikai és gazdasági változásokat, azt tapasztaltuk, hogy egyre jobban kiteljesedik a világpiac, egy egységes világgazdaság felé törekszünk, nemzetközi vállalatok jelentősége megnőtt, és a hangsúly áttevődött a minőségre. Mit jelent ez a farmtól az asztali szemléletbe beillesztve? Ez azt jelenti, ha csak a második világháború utáni időszakot tekintjük, kedves jelenlévők, hogy a konszolidációig a fogyasztó drámai kérdése az éhes vagyok. Ugye tetszene tudni azokat a népi mondásokat, hogy korgógyomorral a himnusz sem énekszik szívesen. Tehát a politikusok alapvető célja az élelmiszer ellátás biztonsága volt. Tehát az élelmiszer ellátás biztonsága érdekében számos olyan intézkedést hoztak, amit ma már ugye azt mondunk, hogy környezetszennyező, túlzó volt, de alapvető cél az volt, hogy az élelmiszerellátás biztonságát megteremtsük. Amikor a társadalomban a jólét ugye emelkedett, a vásárlóerő növekedett, akkor a fogyasztónak egy sajátos kérdése volt, mit tegyek, választani akarok a pulton lévő termékek közül, és akkor azt vettük észre, hogy mintegy túlcsordult az a törekvésünk, amely egy kiváló törekvés volt, hogy legyen elég élelmiszer, egy túltermelést indukált az a számos kiváló intézkedés, amelyre azután már nem olyan kedvező szemmel néztünk, nem volt olyan kedvező a megítélése. És azon folyamatok eredményeként, amelyekről még majd fogok beszélni, éppen a koncentráció, amely a termelés, feldolgozást és fogyasztást jelentette, megjelent egy olyan sajátos hatás, amely régebben, amikor az én gyerekkoromban téli hajnalokon ugye visított az utolsó útjára kísért serdés különböző távolságokról, az ugye az egyes családokban volt csak jellemző. Az élelmiszerbiztonságnak az az esete, hogyha elrontottuk a disznósajtot, legfeljebb egy családnak okozott elég komoly problémát ez a kérdés. Ma már és a nagykonyhával, a közétkeztetés fejlődésével megjelent az, hogy több száz emberi egyed embertársunk került veszélybe. Ugye én emlékszem még arra az olimpiára, amikor az egyik vízisportoló, nagy tehetségű sportolótól legalább két aranyérmet váltunk. És kérem, egy szamóca leves, amit ő nagyon szeretett, az azt jelentette neki, hogy annyira legyengült a szalmonella fertőzés következtében, hogy el sem tudott utazni az olimpiára, nemhogy még aranyérmet nyerni ennek a nemzetnek. Tehát, és más országokban hasonló több száz vagy több ezer embertársunkat érintő fertőzések ütötték fel a fejüket, és akkor jött a fogyasztónak az a kérés, hogy mi is ez az élelmiszerbiztonság? Ugye nagyanyámtól egy kis pofon, egy kis erősebb szóval nagyjából tudtuk a személyi higiénia és más higiéniának a jelentőségét ebből az élelmiszerbiztonságban, de hát ma már a társadalom átalakult. És ekkor mi volt a feladata a politikusoknak? A politikusoknak az volt a feladata, hogy az élelmiszerbiztonság tudományos alapjait továbbfejlesszék, ugye általunk is, és próbáljunk mindazon vegyületekre, élőlényekre kockázatbecslést alkalmazni, amelyek ránk az élelmiszeren keresztül veszélyt gyakorolnak, és azután ezt a kockázatot, ezt a veszélyt hitelesen, és hangsúlyozom, hitelesen próbáljuk meg a társadalom számára, így önök számára is közvetíteni. És ekkor a politikusoknak egyrészt a tájékoztatás megszervezése volt a feladatuk, másrészt pedig olyan szakigazgatási háttér megteremtése, amelyet ugye az élelmiszerbiztonsági hivatalok jelentenek, vagy a nemzeti, vagy pedig olyan élelmiszerbiztonsági hivatalok, ami egy olyan integrációra vonatkozik, mint az Európai Unió, vagy egy olyan történelmi integrációra vonatkozik, mint az Egyesült Államok Amerikában, tehát hat nagy térségre, és ezek a hivatalok egymással megfelelőképpen tudjanak majd kommunikálni. És aztán megértük, és itt van ez a 21. század, amelynek első évtizedeiben már nagyon sokat hallhatnak ugye különleges vegyületekről, kedves kisasszonyok, hogy a bőrünk ugye majd nem annyira öregszik tőle, a wellnessben milyen anyagokat lehet felhasználni, milyen termékeket, és a társadalomban létrejött egy olyan fogyasztói réteg, amely megengedheti magának azt, hogy megkérdezze, melyik a legjobb az egészségemre, milyen élelmiszer, és itt tehát a szakigazgatással, az ellenőrzésekkel, a termelési és összetételi ellenőrzésekkel, tehát biztosítanunk kell a sokféle fogyasztói réteg igényének a kielégítését. És ez a fogyasztói réteg, ahol a sor utolsó állomása, ugye az alapanyag előállítástól, a feldolgozáson keresztül, az élelmiszeres, mikkel kereskedelemen keresztül tudja megvalósítani ezen igényének teljesítését. Az egy nagyon egyszerű ábra volt, ez egy picit bonyolultabb, hiszen itt már bejönnek a farm beszállítói, a farmon ellenőrzést folytató laboratóriumok és személyek. Újra föl kell hívnom a figyelmet a szállításra, tehát a logisztikára ebben az élelmiszer láncban, a élelmiszer feldolgozás, a kereskedelem piac és a fogyasztók. És itt megint van két olyan fogalom, amelyiket meg kell, hogy jegyezzenek, mert az egész minőségirányítási rendszer működtetése szempontjából alapvető, ugye egyrészt első az átláthatóság, a nem túl bonyolult adminisztráció, mégis nagyon tisztán kell látnunk, és a nyomon követhetőség. Nem tudom, volt-e, aki figyelemmel kísérte az észak-németországi dioxin ügyet. Ott azért lehetett megtudni, hogy honnan származik ez a termék, amely ugye biológiai konverzió után elég erőteljes élettani hatást fejthet ki, mert ez a rendszer viszonylag jól működött, tehát viszonylag hamar lehetett intézkedni. Utaltam az előzőekben arra, hogy egy sajátos folyamat ment végbe a világban a II. Világháború óta. Ha ezt konkretizálni akarjuk, akkor körülbelül ilyen megalapításokat tehetünk. Tehát az első szakaszban a termésnövekedés, amely műtárgyák, növényvédőszerek, újfajták, gépek, és hát az önökhez hasonló csillagószemű fiatalok, amikor beértek, nekik a szakértelmük alkalmazásával tudtuk ezt megoldani. Ez ugye a kertészeti és a szántóföldi növényekre vonatkozik. A második a hozam növekedés az állattenyésztés során. Azután a világ különböző országaiban ugye politikai állapottól függően lassabban vagy gyorsabban, de a termelés koncentrációja figyelhető meg. Ennél lényegesen gyorsabb, ennél előteljesebb, különösen napjainkban, amikor mondjuk megszűnik Debrecenben a vágóállat, tehát a vágás és a állati termék földolgozása, ugye a feldolgozás koncentrációja. Említettem az előzőekben már, hogy az áruterítés koncentrációja is bekövetkezik, és ezzel el ne felejtsék, hogy a logisztikai út számos esetben növekszik, tehát lesz egy olyan igényünk majd a földolgozás technológiákba, hogy az eltarthatóság időt azt próbáljuk meg növelni, hiszen a szállítási idő ezt megköveteli. És a hatodik, bonyolultan írtam, ugye? De ez a fogyasztás koncentrációja. A fogyasztásnak olyan koncentrációja, hogy nincsenek a modern házakban már akkora kamrák, mint az én gyerekkoromban. Tehát egy-egy hűtőszekrény jelenti a kamrát. Ez azt jelenti, hogy az áruterítés koncentrációjának a jelentősége is megnövekszik, hiszen ugye egy kiló cukor, és utána leugrok a boltba, hogy vegyek még egy kilót, hogyha elfogyott. Ennek a következményei, már röviden említettem, ugye egyrészt a környezetszennyezés fokozódása, amelynek eredményeképpen ugye a korai zöldségek nitráttartalma, bizonyos nehézfémek, vagy éppen potenciálisan toxikus eleveknek a megjelenése. Ugye senki nem gondolja, hogy a városiasodás és az arzéntartalom mondjuk Békésben hogyan függ össze. Ugye 1540 évvel az első réteg ásatkutyából ivott a populáció vizet, ma pedig az ártézi vizet isszuk, amely sajátos geokémiai hatások eredményeként arzénban dús, tehát ezt ma jelentős uniós támogatással ugye le kell csökkentenünk. Ide tartozik még a kémiai szerek sorában, hogy a növényvédőszer maradékok, illetve bomlás termékeik. Ha kémiai szerekről beszélünk, a dioxinok, vagy a dioxinok, mint gyűjtőfogalmú vegyületek, már említettem, hogy jelentős életleni hatással rendelkeznek. És aztán a biológiai eredetű veszélyforrásoknál, ugye a szalmonella, a BSE, ugye a kérőcők szivacsos agyvelőgyulladása, néhány országban a növekedési hormonok alkalmazása, és a szántóföldi, vagy pedig raktári penészek által termelt, ugye mikotoxinok okozhatnak számunkra problémát. A GMO-ról most nem szeretnék beszélni, de kedves fiatalok, egy tényre föl kell hívjam a figyelmünket a GMO fölötti jelenségre, ugye a bioterrorizmus veszélyére. Akkor, amikor ilyen koncentráltan állítunk elő élelmiszert, akkor ugye vélt vagy valós sérelmek orvoslására, ez egy kiváló lehetőség, maga a kenyér is, mint egy alapvető élelmiszer, de ha olvastak újságot, mostanában néhány napja ugye olvashatták, hogy tej. Valamelyik keleti nagyország egyik tejüzemébe, ugye húspácolásra alkalmas nitrátot kevert valaki, terrorizmus céljából a tejbe. Tehát ez egy új veszélye a világnak, amelyről nem szabad elfeledkeznünk, hiszen az alapvető élelmiszerekkel egy kiváló lehetőséget kínálnak. Az élelmiszerbiztonság biológiai és kémiai veszélyforrásait hangsúlyozom ezen a felsoroláson. Ugye a fizikai veszélyek az üvegszilánkok és más anyagok. Itt a baktériumok, élesztő gombák, kórokozók, vírusok jöhetnek szóba, csak kémiai veszélyeknél ugye az adalékanyagok az élelmiszerben, az aerosolok inkább levegőből, enzimszármazékok, különböző gázok, És itt megint meg kell állni egy pillanatra, mert nagyon sokáig, nagyon nyugodtan, hátradőlve beszélünk erről a kérdésről. Tehát egy-egy ilyen reaktorbalesetnél, mint Csernobiltól, most a japán atomerőműig, addig nem nagyon beszélünk. Igen, a különböző fedezési idejű izotópok megjelenése, vagy megjelenhetése az élelmiszerekben, ez az emberi egészségre jelentős biológiai hatást fejthet ki. Kémia vagy mikrobia elegető toxinokról beszéltünk, mosószerek, nehéz fémek, vagy éppen potenciális elemek. Már említettem az állatgyógyászati készítményeket és a pesticideket, és a tartósítószer maradványok, amire lehet, hogy önök közül is valaki eléggé erősen allergiás. Így módon az élelmiszerbiztonság láncszemeit, amely egy nem egyszerű folyamat ellenőrizni, a következők szerint képzeljük el. A meddiggazdaságban felhasznált anyagok előállítása, növényvédőszerek, állatgyógyszerek, takarmányok, beleértve a műtárgyákat is, még a növényvédőszerek előtt. Ellenőriznünk kell az elsődleges mezőgazdasági termelést, ugye, ami a növényi eredetű termékeket jelenti, tehát a kertészeti, ami ugye lényegesen intenzívebb, mint a szántóföldi termesztés. Ide tartozik az állati termékek szennyezettsége, majd pedig az elsődleges élelmiszer előállítás, a már említett tejtermelés és állatvágás, ami lassan ugye kikerül a hatáskörünkből, nem nagyon vágunk már csirkét ugye vasárnapi ebéd előtt, és a másodlagos élelmiszer előállítás, maga az élelmiszeripar, a vendéglátás, a kereskedelem, és ne feledjék, kedves lányok és fiúk, hogy az élelmiszer biztonságra nagyon sokszor mi vagyunk a legveszélyesebbek otthon. Ma az élelmiszer biztonsági események 70%-a az otthoni ételkészítés miatt következik be. A táplálinkáz egyes elemeihez kapcsolódó feladataink sokrétűk. Ezen a dián egyetlen egyre hívnám fel a figyelmüket arra, hogy a növénytermesztés által megtermelt alapanyagokat, ha takarmányozási célra használjuk és keveréktakarmányot állítunk elő, akkor bizony már a takarmánykeverő üzemi gyakorlat megköveteli és kötelezően megköveteli a minőség irányítási rendszer betartását, és ezeket az észrevételeket kell tegyük, és minden nap erre kell figyelnünk. Számos új fogalom van, számos veszélyforrás van csak az állati eredeti termékeknél, amelyektől majd azoltát keretében fogunk néhány szót váltani, és akkor menjünk tovább erre a láncra, amely a szántóföldtől a terített asztalig tart, ez egyrészt a nemesítéssel, utána a növénytermesztéssel, takarmánykészítéssel, majd állattenyésztéssel, vagy ha a lánc ugye egyből az élelmiszertermeléshez jön mondjuk gabonaiparnál, vagy kenyérelőállításnál, akkor az élelmiszertermelés is utána az élelmiszerfogyasztást jelenti. Mit jelent ez egy kicsit részletesebben annál a terméknél, ami az előadás címe, az őszi búzánál? Ha megnézik ezt az angol nyelvű legfrissebb statisztikát, amit a GAFTA adott ki, akkor láthatják, hogy a 65 millió tonna gabonaféle az európai felhasználásban a humán célra az egy elég nagy mennyiség. Ha megnézzük a másik, a legutolsó sort, az pedig állati takarmány céljára 172 millió tonna, ez azért mutatja, hogy 230 millió tonnát ebből a 275 millió tonnából humán célra, vagy pedig direkt humán célra, vagy pedig biológiai transformáció után majd állati termékként próbálunk meg elfogyasztani, vagy pedig külföldre elszállítani. Nagyon szép idézet Kent professzornak, ez az idézet 1975-ből, ezt a láncot jellemezni, és az érdekeltséget. A második sorban, hogy fontos a minőség, de más-más szempontok szerint. Ez a kézről kézzel haladó termék megmunkálás, ez különböző érdekeket érvényesít, elsősorban mennyiségi érdekeket érvényesít, és utána ezen láncnak a csúcsán a fogyasztó, aki elvárja, hogy az általa megvásárolt termék az legyen ízletes, külső megjelenésében is vonzó, magas tápláló értékű és ésszerű áru. És ebben a felsorolásban, kedves fiatalok, még nincs benne az élelmiszerbiztonság. Azután kezdett el az élelmiszerbiztonság drámaian bevonulni ebbe a láncba, és ugye alapvető és az, hogy az élelmiszerbiztonság megteremtése, az egész intézményrendszeri fenntartása, az ma alapvető érdekünk. Ezekkel a bonyolult, vagy bonyolultnak tűnő ábrákkal most nem szeretnék foglalkozni, hiszen ezt majd az ágazati technológiáknál tanulni fogják. Ugye ez a búzatermesztés folyamatábrája, meg benne a kritikus pontokkal, ami az élelmiszerbiztonság szempontjából nagyon lényegesek. Ismétlem, ezt majd akkor kifejtik, számos más technológiára ugyanezt alkalmazzák a minőségügyi tárgyak keretében. A szemes után következik a malmifeldolgozás, ugyanennek a folyamatnak a részeként, ennek a táplálékláncnak a részeként, élelmiszerlánc részeként, itt az öllemények gyártásának folyamatábra, amire önök majd mind gyakorlaton, mind pedig elméleti órán föl kell, hogy készüljenek, még az áróvizsgára is, és azután ezt a folyamatot ugye befejezzük azzal, hogy terméket készítünk. Ez a kovászos kenyér folyamatábrája, erre ugyanúgy el fogják készíteni a minőségügyi rendszert, vagy a minőségügyi rendszernek a főbb intézkedési irodatát, de ez a folyamat így néz ki, és ismétlem, majd egy másik táj keretében fognak ezzel foglalkozni. A mai előadásban megint utalnom kell arra, hogy az őszi búza kiváló példa arra, hogy ezekre a kérdésekről sokat beszéljünk, hiszen az őszi búzából készült termékek minőségét ugye három szempontból vehetjük figyelembe. Ugye egyrészt a táplálkozás biológiai érték, tehát hogy a derékbőségem nő vagy csökkentő legyen. Nagyon sokszor ostorozzuk a kenyeret, mint nagy kalóriatartalmú élelmiszert. A második a technológia tulajdonság, ugye, hogy az most egy lapos lesz ez a cipó, vagy ez a cipó milyen formát fog adni, a gyönyörű, középső három, vagy a lepényszerű és organoleptikus tulajdonságaiban, hát eléggé a minőségi kategória végén lesorolható terméket. Tehát egyrészt táplálkozási érték, technológiai tulajdonságok, és a mai előadás témájához szorosan kapcsolódó, ugye élelmiszer biztonság kérdését. Csak erről fogunk most beszélni. Az alsó, ugye a 15-ös, 16-os, 18-os, 19-esnél van pirossal szedve, ez a fontos, és ugye majd analitikai gyakorlatokon és előadásokon a felső rész is eléggé gyúrni fogjuk a reológiai tulajdonságokat, a kémiai tulajdonságokat, és ezeket a vegyület meghatározásokat is, de alapvető dolog egyrészt a toxikus elemekről beszélni. Már említettem a raktári és szántóföldi penészeket, a növényvédőszer maradékok, vagy azoknak a bomlás termékeit, megint a genetikailag módosított élelmiszer alapanyagokra is gondolunk, és ismételten erőteljesen kell hangsúlyozni a radioaktivitást. Hogy milyen szinten kutatjuk ma az élelmiszer biztonságot, veszélyezteti vegyületeket, szeretnék itt utalni a dontoxinra egy viszonylag reprezentatív mintaanyagból, hogy 10 darab minta átlaga haladta meg az egészségügyi határértéket. De hogyha figyelmesen olvassák az újságot, most is hallhattak egy olyan Ausztriából visszaküldött magyar termékről, aminek nem mondom se a gyártóhelyét, se a terméket, hogy kiderült, hogy ennek a toxinnak a mennyisége meghaladja a határértéket, és az elég nagy baj, hogyha már egy kész terméket küldenek vissza nekünk egy másik országból, a nagyobb baj meg az, hogyha Lengyelországból veszik most már a lisztet, hogy a magyar liszt megbízhatatlan, mert ezzel leértékelem a termelőt is, nem csak ezt az egész gyártási folyamatot. És tulajdonképpen eljutottunk az előadás végső fázisához, hogy hogyan is áll Magyarország ebben a kérdéskörben, mennyire vagyunk a világ ilyen jellegű kutatás, tájékoztatás, adminisztráció fősodrában. Hát döntsék el, ebből a 13-14 évnek a idősíkból, hogy ez sok vagy kevés, én szerintem ez olyan kevés, hogy ott vagyunk az elsők között, mint ebben a kérdésben egyébként nagyon sokszor a 20. században, az elején is, az 50-es évek után is, egy kiválóan szervezett szakigazgatási hálózat, növényvédelemmel, élelmiszerellenőrzéssel. Ez ugye azt jelenti, hogy az Egyesült Államok 97-ben adta ki az élelmiszerbiztonság a termőföldtől az asztalig című kiadványát. Az Európai Unió erre két évre megszerkesztette az úgynevezett fehér könyvet az élelmiszerbiztonságról. Azután az ENSZ egészségügyi világszervezet 2002-ben hozta ki ezt a könyvet, ugye biztonságosabb élelmiszer a jobb egészség szempontjából. Azután az élelmiszerbiztonság 2010, a Magyar Élelmiszergazdaság vidékfejlesztés és az élelmiszerbiztonság stratégiai alapjai, ezeket szeretném most önöknek majd mutatni, de fönt lesz a következő fólián, és 2011-ben a Magyar Tudományos Akadémia és az Élelmiszerbiztonság Hivatal tanulmánya megjelent. És újra ott fejezem be, ahol kezdtem. Az első az élelmiszerbiztonság, a Tudományos Akadémiának egy stratégiai programja keretében írtuk le, hogy körülbelül mit kell ezért tenni, azután pedig az élelmiszerbiztonság, tények, tendenciák, teendők, Magyarország új nemzeti élelmiszerbiztonsági programja, ezzel utalok rá, hogy volt egy régi is, ami 2006-ban készült, tehát eléggé korszerű dolgokat tudtunk összeszedni. És itt szeretném megkérni önöket arra, hogy tekintettel arra, hogy én ebben a folyamatban részt vettem, talán önöknek is a zsebükben, valakinek a zsebében ott van a Marshallbot nevű lehetőség, majd kövessék példánkat, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni. Köszönöm szépen!